Ring Podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián, a vendége pedig
Pető Anikó, aki karriertanácsadó és HR szakértő és fejvadász, bár ez lehet, hogy csúnya kifejezés, nem tudom, hogy használják-e még ezt ebben a szakmában, és azért van itt velünk, mert egyrészt van egy nagyon jó kis vállalkozása, másrészt pedig az emberi oldalát tudja talán egy kicsit megmutatni ennek a munkavilágának és a vállalkozás világának is. Szervusz, Anikó, köszöntelek itt a Ring Podcastban.
Szia, és köszönöm szépen a meghívást.
Használjuk-e még a fejvadász kifejezést?
Beleégett a társadalomba annó, viszont sok olyan dolgot társítunk hozzá, ami valójában nem fejvadászat. Nagyon sokan hívják fejvadászatnak azt, hogy egy adott bázisban önéletrajzokat letöltve, konkrét információk alapján megkeresnek egy jelöltet, de a valódi, a direkt fejvadászat az tipikusan az, hogy tudjuk, milyen pozícióban dolgozik az ember, és azt a néhány tényleg potenciális jelöltet szólítjuk meg, kutatjuk fel az elérhetőségeit, tehát hogy egy sokkal nagyobb kutató munka van mögötte, mint adatbázisból igazából egy teljes anyagot letölteni.
Neked van egy vállalkozásod, és dolgozol is valahol emellett egy cégnél, ha jól tudom.
A saját vállalkozásomban dolgozom, és mellette karriertanácsadással is foglalkozom, tehát a munkáltatói és a munkavállalói oldalnak is igyekszem teljes értékű munkaerő piaci információkat adni, hogy ezzel segítsem őket, és egy picit így ér össze ez a két oldal gyakorlatilag, mert minél jobban látom a munkavállalókat, annál hitelesebben tudok a munkáltatóknak is támogatást, információt adni arról, hogy merre menjenek, mi a jó megoldás, mi a realitás, mi a jó bér.
A podcastunkban nagyon sokféleképpen jutottak el az emberek azokba a pozíciókba, ahol éppen akkor vannak, amikor ezeket a beszélgetéseket készítem velük. De hogy lettél karriertanácsadó, hogy lettél vállalati tanácsadó, hogy jutottál el ide? Mindig ezt tervezted, mindig emberekkel akartál foglalkozni, vagy egyszerűen így alakult?
Nekem a fő álmom, hogy én marketingesként reklámokat tervezzek, én marketing szakirányon is végeztem. Az volt a legnagyobb álmom, hogy kozmetikumoknak csináljak gyakorlatilag olyan reklámot, ami a nőkre hat, de innen jött, hogy én hatással akarok lenni az emberekre, mert úgy éreztem, hogy vannak olyan gondolataim, olyan inspiráló szülemények itt a fejemben, ami adhat, és akkor innen jött, hogy mi az, ami még elég szorosan kapcsolatban lehet az emberekkel, hát nyilván a HR, de mivel nem tudtam, hogy mi az a HR, tehát nekem nem volt még ez a szakterület még akár 18-20 évesen a fejemben, hogy ez egy irány lehet, egy jövőkép, pont ezért, mikor 21-22 éves koromban pénzügyön indultam, banki hiteltanácsadóként, egy építkezési vállalkozó mellett dolgoztam, és akkor keresett meg egy barátnőm, hogy lenne egy ilyen lehetőség. Kicsit fújt a szél az elején jobbra-balra egy fél-egy évig a főiskola után, de aztán elég konkrétan is nagyon hamar pályára álltam. Ebből a szempontból korán jött a lehetőség, hogy felismerhettem, és megpróbálhattam magam ebbe.
Azt értem, hogy korán jött ez a felismerés, de hogy mi volt az a felismerés, amikor úgy döntöttél, hogy a marketing szakirányod ellenére is ezt fogod csinálni?
Az volt az első ilyen nagyon pozitív visszacsatolás az élettől, hogy az első munkahelyem, ahol már szakmában elhelyezkedtem, HR-esként cégeket kellett hívnom az aranyoldalakból, 2002-ben vagyunk, februárjában, és megkaptam az aranyoldalakat, hogy egyeztessek címet a munkáltatómnak gyakorlatilag, hogy ő kimegy és letárgyalja ezt a fejvadász dolgot, és megrendelést hoz. És az volt elsőként ilyen 21 pár évesen a legjobb megerősítések, hogy hideghívásra 10-ből 6-7-8 ember is annyira pozitívan reagált, annyira ezt a pozitív kommunikációt meg tudtam fogni, hogy miért lehet szüksége ránk az emberre, és ez már is adott egy olyan plusz csomagot a hátamra, hogyha ez telefonon megy, akkor valószínűleg személyesen is menni fog, és itt kaptam újabb és újabb lehetőségeket. Nagyon fel volt építve, és éveken keresztül nyilván nem interjúra ültem be rögtön, meg nem cégekkel tárgyaltam, de ezt a szamálétrát, ahogy végigjártam, és mindig jött a megerősítés, tudtam előre haladni, és onnantól kezdve már pár év után éreztem, hogy tényleg lesz itt helyem ebben a szakmában.
Szerinted mik a legfontosabb tulajdonságai valakinek, aki munkát közvetít, munkaerőt vesz föl, megtalálja a megfelelő jelölteket? ahhoz, hogy jól tudja végezni a munkáját?
Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy kilépjen saját magából egy pillanatra, mert nagyon sokszor befolyásol minket a döntésünkben, akár hogy kit veszünk fel, vagy kit szeretnénk, a saját mintáink, gondolataink, a hozott vagy felépített dolgaink, és ahhoz, hogy objektívebben tudjuk egy picit szemlélni, vagy mire van szüksége a szervezetnek, mire van szüksége a csapatnak, nem kizárólag nekem, hanem komplexebben nézzük ezt, lépjünk hátra 2-3-at, és nézzük kicsit holisztikusabban, hogy jó-e az, ha egy határozott erős CSS-t felveszek, nem jobb-e, ha egy konzultatív, nem jobb-e a csapatnak, nem jobb-e a dinamika tőle. Több mindent meg kell vizsgálni, sokkal komplexebben attól, mint hogy én mit akarok, és onnantól kezdve, hogy az ember hátra tud lépni a saját igényeiből, ami nyilván azért saját, mert belőle építkezik akár a tudás, vagy érzelmeiből, és nagyon sokszor ott is félremegy egy pozíció, azt látjuk, hogy sokkal több érzele van benne, mint objektivitás. Kell mind a kettő, én mind a kettőnek a híve vagyok abszolút, menjen előre a szív és az ész, meg együtt menjen, de az se jó, ha valaki elküldtük, most mondok valamit, Józsit, és ugyanolyan embert akarunk, mert Józsi tökéletes volt, és még a szeme is barna legyen, mert Józsi volt az etalon, tehát hogy ez sem jó, meg az sem jó, ha leírjuk egy munkaköré leírásba tárgyilagosan bullet pointokkal, hogy ki az, aki oké, okay, és interjún pipálgatjuk. Az embernek nyilván kiindul magából és hoz egy tartalmat, de hogy ettől több kell, és az a jó munkaadó, aki mind a kettőt bele tudja tenni a kiválasztáskor.
Mielőtt magáról a vállalkozás építéséről beszélgetnénk egy kicsit még, csak azért, hogy nehogy átugorjunk ezen a részlet, ami nem egy apró részlet, beszéljünk arról, hogy a HR szakmára nagyon sok negatív képzet rárakódott. Egyrészt ugye nem tud mindenkit fölvenni a HR-es, sőt a vezető sem. Másrészt pedig valahogy a szakma megítélése, én emlékszem az én egyetemi éveimből, ezek még élénken élnek ezek az emlékek, hogy volt egy ilyen hierarchia magán a kampuszon belül, ugye ez Pécsen volt, ott nagyon sok mindennel foglalkozik a Pécsi Tudományi Egyetem, közgazdászképzés is van, orvosképzés is van, és ugye voltak ezek a hierarchikus szintek, ugye voltak az orvosok, akik az atyaúristenek voltak, azt gondolták, aztán voltak a közgazdászok, meg a jogászok, ők is nagyszerűen képviselték a hazai értékteremtést, tehát ők voltak azok, akik még piedeszten álltak az egyetemen belül, és aztán még volt nagyon sok szint, és akkor a végén voltak a bölcsészek, és aztán pedig az emberi erőforrás fejlesztési intézet, aki még a futottak kategóriában volt, és ott tanultak a HR-esek. De hogy érzed ezt az életedben? Ugye te váltottál, te marketinges voltál, tehát inkább a közgazdász felé tendeltál, mint a HR-es felé. Tehát hogy érted meg ezt a dolgot? Volt ilyen pejoratív érzeted, amikor elkezdted ezt a szakmát, hogy oké, annyira nem számít az, hogy te mit csinálsz, nem gondolják az emberek, hogy annyira számít, hogy mit csinálsz a vállalaton belül.
Én azt éreztem a saját bőrömön, hogy az eredmények akkor, még mondjuk 20 évvel ezelőtt többet számítottak. Nem volt ennyi iskola, ami közül szelektáltak, hogy melyik a jó, melyik a nem. 2-3 intézmény volt, ahol HR tanulhattak, onnan kijöttek, és az minőségi HR volt. És ahogy telnek az évek, azt látom, hogy nagyon hígult a szakma, túl gyorsan kellett túl sok embert felvenni, és nyilván abból vették fel a végzett hallgatókból, és hogy nem kapták meg azt a mélységet, vagy nem tudták végigjárni azt a karrierlépcsőt, amire nekem mondjuk volt 3-4 évem, neki van egy. Túl gyorsan kell integrálódnia, és most ezt a szakma hígulását érzem, hogy a most nagy öregek, akik 10-15-20 éve vannak a szakmában, az is egy HR-es kör, konkrétan így el van szeparálva is a mag, aztán van a középréteg, aki 5-7 éve és szenior és generalista is tök jó, és vannak, akik most próbálják ezt az egészet fölvenni, közülük is lesznek jók, de azt gondolom, hogy itt sokan le fognak morzsolódni ebben a témában, és nem tudják úgy ugyanazt majd megugrani, vagy több időre lesz szükségük, mert beragadhatnak azokba a junior pozíciókba, amire szükség van, építenek rá a cégek, nyilván kihasználják, hogy ezt valaki megcsinálja, de nem fogják tudni olyan gyorsan végigjárni ezt a létrát, és itt erre mondom, hogy az utolsó szinten nagyobb lesz a higulás, vagy kevesebb lesz ez a minőségi kiugrás talán.
Mi van a másik oldalon, ugye, akiket nem tudtak mindenkit fölvenni? Őtőlük, hogy viseled ezeket a visszajelzéseket? Biztos kapsz hideget, meleget is.
Akit nem tudnak fölvenni a cégek?
Igen.
Volt már olyan, aki rámborította az asztal, de volt olyan is, aki levélben a déli sarkra küldött. Én mindig azt gondolom, hogy az elején azt éreztem, hogy mindent őszintén meg kell írnom e-mailben, hogy mi az oka, és hogy tájékoztassam őt olyan dolgokról, ami építheti. De van az a szint, amikor nem ez a jó válasz, mert arra lesz egy saját válasza, akkor nekem megint válaszolnom kell, miért, hát nem tudok belemenni ilyen beszélgetésekbe, milyen objektívan el tudom mondani ezt a 3-4 okot, esetleg, hogy miért választották a másik jelöltet. Soha nem kritizálhatom, vagy negatív dolgokat nem láthatom el azt, aki interjún járt nálam. Csak olyan dolgot igyekszem mindig, és nagyon objektíven pozitív érzelmekkel átadni, ami a következő interjúnál nem húzza őt le, és nem akar bizonyítani. Az az egyetlen válaszom, hogy mi szólt a másik jelölt mellett. Nyilván ő nem mondhatja azt, hogy de nekem is van, vagy én így. Őt egyénileg, direktbe, negatívan nem veszem el a jó kedvét a következő interjútól, ezt szoktam mondani, inkább építem tovább.
Egyébként volt olyan eset, név nélkül, volt olyan eset, amikor nem értettél egyet a munkáltató döntésével, hogy kit vettek?
Igen. Igen. De pont ott játszott bele, amivel kezdtem, hogy ő túlságosan személyesre vette a kémiát, a hasonlít valakire, azt tudja, amit, és ez az arány elcsúszott. Tehát pontosan tudtuk, hogy ebből vagy rövid időn belül gari lesz, garanciázni kell a jelöltet, vagy csalódni fog benne, mert saját magát látja, és ezeket mi objektívan az ő érzelmei nélkül, amikor kiszűrjük és keresünk egy pozícióra, nyilván azért nézünk meg 15-20 embert, hogy azt a 3 ideálisat állítsuk, aki szakmailag és emberileg a Matrix, de ha ő ezt interjún máshogy veszi, annak lehet, hogy rövid középtávon következménye lesz. Igen. Azt szoktuk jelezni, hogy a kiadott pozíció szintjén, objektíven, ez szól emellett a jelölt, mert hogyha ő máshogy dönt, az nem a mi ráhatásunk, csak elmondjuk.
Még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz azokról a gondolatokról, amik felbukkannak a világban, hogy minden munkáltató a HRS-én keresztül 25 éves, frissen végzett egyetemistákat keres, legalább 30 éves tapasztalattal?
Létezik, tehát nem tudom megcáfolni az információt, létezik a jelenség.
Mondjuk, ha arról az oldalról közelítjük meg, hogy te hogy tessékeled vissza a realitásba ezeket az elvárásokat?
Elküldöm név nélkül, blank CV-nek hívjuk azt az anyagot, amit keres, és elmondom, hogy ennek a munkavállalónak ezzel a tapasztalattal ez a bérigénye, és küldök egy juniort, nyilván mint munkaerőpiaci információ, pályakezdő 0 kilométerre ez a bérigénye, de hiányoznak a tapasztalatok. És akkor gyakorlatilag lát egy olyan valós visszajelzést, hogy kapott alternatívákat, és melyik irányba billenjünk el. Nagyon nehéz elbillenni anélkül, hogy csak az idea van a fejünkben, de onnantól kezdve, hogy van ABC terv, és gyakran jutunk el oda, hogy akkor legyen egy medior, akiben még van tartalék, és majd kineveljük őt, és akkor itt kompromisszumot hozott egy kicsit a bérrel, kicsit a szakmai szinttel, de visszajelzések nélkül nem várhatjuk el a megbízóktól, vagy megrendelőktől, hogy lássák a teljes munkaerőpiacot. Ők azt látják, ami náluk vagy a konkurenciánál történik. Nagyon-nagyon sok mindent át kell beszélni, mielőtt hitelesen egy pozíciónak neki ugrik egy fejvadász. Csak ettől tud jól működni, minden más, csak próbálkozás, azt látjuk.
Teremtsünk neked most konkurenciát. Jó? Tegyük fel, hogy van valaki, aki hallgatja ezt a podcastot, is, és közülük valaki azt gondolja, hogy nekem tetszik ez a munka, lehet, hogy még végzettségem is van ezzel kapcsolatban, de mindenáron bele akarok vágni egy ilyen HR-es vállalkozásba. Hol kezdjen bele az ember?
Ha vállalkozni szeretne, vállalkozóként?
Te is fölépítettél egy ilyet. Uh-huh. Neked is van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, és ezért mondtam, hogy teremtsünk konkurenciát.
Igen, nincs ezzel gond. Ennek a szakmának, mivel bizalmi szakmáról van szó, és nagyon gyakran ajánlásokon alapul, egyik legerősebb működtető faktorja a networking. Akinek erős kapcsolata van, vagy ha nincs, akkor imádja a sales-t, és tud egész nap telefonálni, és talál egy olyan nis piacot, amiben ő azt érzi, hogy a legjobb. Nem biztos, hogy új szolgáltatást ad, vagy újat mondani már nem tud, de tudja másképpen, akkor fókuszáljon erre kizárólag, és tegye bele annyira a személyiségét, ami megkülönbözteti őt a többiektől. Tehát, hogy akkor érezze magába azt az értéket, képviseljen valami pluszt, amit át tud adni, és ezzel azt érzi majd a megrendelői kör. Azt érzik a cégek, hogy azért akarnak vele dolgozni, mert ő ilyen ember, mert így választ ki, mert ezt képviseli, de akkor legyen benne egy nagyon pici exhibicionizmus, hogy megmutassa magát, hogy ki ő és mi az érték. Legyen benne egy cél, hogy milyen piacon akar dolgozni, és legyen egy nagyon erős kutatói vénája, vagy szeressen ülni sokat, mert a kutatás nyilván ebben a szakmában egy végtelenül unalmas feladat tud lenni, hogy naponta 100 kötőjel 500 ezer CV-t átnézni, és szeresse ezt is. Ez a fajta komplexitás ritkán van meg egy emberben, ezt lehet nyilván csapatban csinálni, és sokkal jobban működik, de ha ő valamiben nagyon jó, akkor csak arra koncentráljon, és keressen maga mellé esetleg kollégát, csapattagot, cégtársat, és egészítsék ki egymást. Tehát nem biztos, hogy mindent egyedül kell az elején csinálni.
Pénzügyileg ez egy tőkeigényes terület, ha valaki vállalkozni akar itt?
Attól függ, milyen méretbe szeretné. Egy személyes cégként nagyon sok mindenen tud tud spórolni, de minőségileg ahhoz, hogy hozzáférjünk a legjobb adatbázisokhoz, eszközökhöz, tagjai legyünk kamaráknak, szakszervezeteknek a kapcsolati háló miatt, havi szinten sok millióba csúszik, hogyha valaki tényleg arra gondol, hogy a networkjét minőségileg és országosan is nagyban építi. De ha kicsiben, akkor egy-két hozzáférés, weboldal, blog, kommunikáció, tehát hogy ez megvan azért pár százezerből egy millió alatt. Itt az a kérdés, hogy mi az ő célja. Néhány ügyfélre szeretne fókuszálni, egy szakterületet szeretne lefogni, de országosan, akár félmilliótól 5-10 millióig is van egy hónap, ezt ő találja ki, hogy hol van az igazság.
Te hol kezdted?
Mi nagyon piciben, sőt, én egy tulajdonostársal kezdtem, aki mai napig tulajdonostársam, és azóta is együtt dolgozunk. Nekem semmilyen tőkém nem volt, én egy forintot nem tudtam ebbe a történetbe vetni, nekem kapcsolatrendszerem volt, meg én nagyon szerettem szélszelni, és szívesen ültem napi 10 órát a telefonon. Tehát nekem itt kezdődött, hogy az én pluszom, vagy az értékem az volt, hogy nekem a kapcsolatfelvétel örömöt jelentett. Ha valaki letette ötször, fejtem hatodjára, hogy de még nem gondoltam meg magát, és ezt tudtam annyira viccesen előadni hetedjére is, vagy nyolcadjára is, hogy nyilván megunták és behívtak, de számomra ez szórakoztató volt. Vagy addig nem hívtam föl, egyszer lerázott, hogy még nem ittam meg a kávéját, másnap 10 perccel később ittam, hogy még ittam már a kávéját. Aki ebben jó, az tegye bele ezt a cégébe. Nekem ez volt annó, azt gondolom, hogy a tehetségem egyik része, hogy én nagyon szerettem idegenekkel elkezdeni beszélgetni, és nem üzletelni, vagy nem megrendelést hozni, nem ez volt a fókusz, hogy kezdjek el kommunikálni és megismerni, és abból majd úgy is megkérdezi, hogy amúgy miért hívtam, meg mit építek, meg mi a cél, de nem az volt az első mondat, hogy Pető Anikó vagyok, az Arizon Consulting-tól, mert ez senkit nem érdekel. A tulajdonostársam, ő meg egy nagyon szuper gazdasági szakember, ő Excel-el, kell Excel-el fekszik, hatalmas tehetsége van minden pénzügyi dologhoz, amihez nekem semmi, tehát zéróhoz konvergál a tudásom, és ez a kettő annyira ki tudta balanszírozni egymást, hogy ő építette az üzleti tervet, a stratégiákat, az IT-t, a marketinget, én pedig az értékesítési tevékenységet és alá a HR folyamatokat.
Azt lehet tudni, hogy most hol tartotok körülbelül, és hogy mennyi ideig tartott eljutni ideig?
Ez a cég azért egy kicsit ilyen lifestyle business, szóval...
Mondhatod nyugodtan a cég nevét.
Ja, Arizon Consulting. Mi alapvetően nem törekedtünk soha arra, már a megalakulásunk után letettük azt az életérzést, hogy minden városban szeretnénk minden megyeszékhelyen irodát nyitni. Ezt a fajta növekedési tervet még kizártuk nekünk, volt egy stabil elképzelésünk, hogy mindenki kényelmesen, és tényleg a munka-magánélet egyensúlyt, ezt már azért 2005-ben, amikor megalapítottuk a céget, kitűztük, hogy bár célunk a növekedés, de nem annak árán, hogy akár fizikai, lelki, vagy bármilyen negatív hatása legyen az életünkre. Most 9-en vagyunk, és azt érezzük, hogy gyakorlatilag ez az a méret, amit gazdaságosan, emberileg, odafigyelve, mindenkire minőségi időt téve és fejlesztve nagyon jól tudunk működtetni. Lehet, hogy ez jól menne 15-tel vagy 20-szal is, de most a megrendelői kör és a csapat itt van balanszban.
Most így szerénykedsz azzal, hogy persze mindig is kicsik akartatok lenni, de aki hallgatja az elejétől kezdve ezt a beszélgetést, és téged úgy mutattalak bele, mint karriertanácsadót, és most így a közepén rádöbben, hogy úristen, ez az
Arizon Consulting.
Akkor azt mondja, hogy most miről beszélünk? Tehát, hogy a ti promóciótok azért így, ha valaki elkezd munkát keresni, szerintem a második, harmadik, ami szembe jön vele.
Igen, tehát, hogy minden érdem a kollégámét, ebben nem tudok magamra venni mindenféle pávatollat, mert ő intézi a kommunikációt, és ebben ő zseniális. Én szakmailag kommunikálok LinkedIn-en, ő pedig nyilvánosan SEO és minden egyéb. A weboldalt 2-3 évente fejlesztjük, cseréljük, nemzetközi csapat van mögötte, ezek ennek a kiválasztása, a chatbottól kezdve minden olyan technikai dolog, ez az ő érdeme. Én pedig szakmailag építek LinkedIn-en közösséget, keresek cégeket. Ez a kettő itt egy picit, ha nem is szétválik, én nem így fogalmazok, kumuláltan támogatja egymást, hogy mind a ketten egy más platformon kommunikálunk.
Még mindig arról beszélünk veled, hogy hogyan épül fel egy vállalkozás. És ugye azt mondtad, hogy piciben kezdtétek, és bár azt mondod, hogy picik akartatok maradni, de azért nem vagytok annyira picik. És valószínűleg volt egyfajta átmenet a között, amikor még nem nagyon nagy cégekkel kommunikáltatok munkaügyben, hanem kisebbekkel vagy közepesekkel. Mi volt a különbség? Mi a különbség a között, hogy egy döntéshozóval beszélsz egy kisebb méretű cégnél, vagy mondjuk egy monstrumnál?
Fordítva volt, ez a legérdekesebb. Az első 3 ügyfelünkben benne volt a Hankook 2006 március-áprilisában. Tehát, hogy mi rögtön multikkal kezdtünk, mert multikkal nagyon-nagyon könnyű volt leszerződni nekik. Mindegy volt, hogy 3 vagy 5 fejvadász keres, mivel ez egy sikerdíjas szolgáltatás, annak fizetnek, aki hozta a jelöltet. Innentől kezdve most idézem, majdnem mindegy, hány szerződést írnak alá, ott teljesíteni kell. Sokkal nagyobb munka volt, mert rögtön konkurensekkel kellett neki ugrani egy pozíciónak, és az elmúlt 7-8 év hozta meg azt a váltást, áttörést, hogy átálljunk a KKV-szektorra jobban, most már 90-10 vagy 80-20% az arány, inkább KKV-nak dolgozunk, és pont azért, mert azt látjuk, hogy a kisebb cégekben, mivel ez a tudás vagy hiányzik, vagy így on the job csinálják, ahogy esik, úgy puffan, sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy kikérik a véleményünket, vagy tanácsunkat, hogy hogy csinálnánk. Volt egy ilyen emberünk, nem vált be, sőt, gyakran kérdeznek a saját embereikről is, a saját folyamataikról is. Nagyobb súlya van ott a tanácsadási munkának, az emberi értéknek és szerepeknek, mint egy nagy multiban. Ott azért mégiscsak jönnek a folyamatok, szabályozottabb, és mivel számunkra azért ezek a emberi tényezők elég hangsúlyosak a munkánkban, jobban működnek ezek a kapcsolataink, ahol ilyen cégekkel tudunk dolgozni.
Akkor, ha jól sejtem, akkor az egy fő tanács, vagy egy fő irányvonal, hogyha valaki most elkezd egy ilyen vállalkozást, akkor könnyebben fog kapni munkát a multiknál, viszont vigyázni kell a csak ilyen megrendelésekkel, mert nem biztos, hogy tudja teljesíteni, hiszen ők az, annak fognak fizetni, több fejvadásszal is dolgoznak, aki éppen behozta az ügyfelet.
Nekünk több aláírt szerződésünk volt, amitől szép lassan évről évre visszalépegettünk, mert vagy kudarc volt, vagy állítottunk jelöltet, de túl sok jelölt volt, mire odaértek ahhoz az interjúhoz, addigra a jelölt elhelyezkedett, túl hosszú volt a toborzási, de túl sok negatív tapasztalat ért minket. Biztos van olyan cég, akinek nagyon jó a kapcsolat, és neki csak pozitív tapasztalata van. Nagy volt mindig az árverseny, időnyomás, és ezeket bőven kompenzálja egy KKV, ahol egy picit máshogy mennek a dolgok.
Beszéltél arról, hogy egy kicsit fölhígul a szakma mostanában. Egyébként talán minden ilyen divat szakmában így van, megjárja maga borzalmas útját a munkaerő világában. Ilyen volt szerintem a PR-esek, meg a marketingesek helyzete is, mert talán most aztán jöttek a coachok talán, és akkor ahol beestek most, vagy korábban a HR-esek is. Ti hogy foglalkoztok, vagy miképpen tudjátok ezt helyre tenni a vállalkozásotokon belül a fiatal tehetségeknek a keresésével? Tehát amikor HR-eseket kell valahogy képezni, mert gondolom azért vannak nálatok gyakornokok, kezdők, hogy segítetek nekik, hogy választjátok ki, hogy lendítetek őket egy kicsit előre?
Nagyon sokáig volt gyakornoki programunk, 4 vagy 5 évig, de nem biztos, hogy ez szimpatikus lesz, mi leálltunk ezzel. És nem azért, mert nem működött jól, sőt minden gyakornokunk, egyet vagy kettőt kivéve talán az 5 év alatt, ott maradt nálunk junior tanácsadónak, majd tanácsadó lett belőlük, tehát hogy minden gyakornokunk legalább 2-3 évet utána eltöltött a cégnél, mielőtt tovább ment. De leálltunk ezzel a programmal, mert látszik, hogy a piaci elvárás azért ez a most kell ember, jó ember kell, átálltunk arra a verzióra, hogy nálunk minden kolléga pont az ellentéte, ugye a gyakornoknak minimum 20 év tapasztalattal rendelkezik. Van egy 15-17 éve dolgozó, de amúgy mindenki 20 éve szakmában van. És hogy ennek köszönhetően nyilván szükség van a fiatal tehetségekre, de nem tudunk most tehetséggondozást folytatni az utóbbi 2-3 évben, koncentráltunk inkább a megrendelőkre, és lehet, hogyha egyszer visszakerülünk, majd irodába újraindítjuk a programot, de alapvetően csak szeniorokkal dolgozunk most.
Ha már a visszakerülésről beszélünk, a munkaerőpiacot, a ti vállalkozásotokat hogy érintette ez az elmúlt, hát most már több mint egy év?
A tavalyi évünket december végén pozitívban, de mínusz 30%-kal zártuk a 2019-hez képest, volt visszaesés, és ezt vagy titkoljuk, vagy nem, ezt tény. Ezt a 30%-ot mi azt mondtuk, hogy mi pozitívnak éljük meg, mert lehetett volna 50, meg tudunk olyan cégekről, akiknek sajnos be kellett zárnia. Viszont a 2021-et annyira erősen indítottuk a január-februárt, hogy úgy tűnik kompenzálni fogja újra éled a természet, és igyekeznek azokat a tavaly be nem töltött pozíciókat, vagy jegelés, vagy bármi miatt így on holdra tett pozíciókat betölteni, és rengeteg megrendelő tért vissza, kereshet meg, árajánlatkérések. Úgyhogy mi azt látjuk most, hogy meredeken megyünk fölfelé. Lehet, hogy ez nyáron egy picit megáll, kivárunk, teljesen abszolút pozitív a cég. Nagyon kellett amúgy a 2020 egy kicsit megpihenni is, tehát nem titok, azért ez a fejvadász szakma állandó készenléttel, mikor ér rá a jelölt, mikor tud interjúzni, legyünk elérhetőek, egy kicsit ilyen készenléti állapot is, mert első megrendelő, tehát a hiva jelölt, azt fel kell venni, és alapvetően 2020-ban pihentünk. Volt egy először egy megnyugvás, hogy jó, ez csak 1-2 hónap lesz, akkor mindenki visszavett egy kicsit, aztán láttuk, hogy ez nem 1-2 hónap lesz, akkor berendezkedtünk a stratégiai partnerekre, hogy legyenek betöltve a pozíciók, fókuszáltunk. Értékesítés nem zajlott, tehát azt éreztük, hogy akkor a csatazaj, hogy mindenki egymás ellen üvölt a piacon, hogy ebbe mi nem szállunk be, és semmiféle ilyen direkt értékesítést májustól már nem folytattunk. És az volt igazából évvégére végeredmény, vagy szeptember-október, mikor már volt egy kis ilyen pozitív megmozdulás mindenki részéről, hogy kellett ez a pihenés. Azért mindenki, van olyan kollégánk, akik 7-8 éve van velünk, nagy szabadságok, 1-2 hét, ha van is, de ez a folyamatos, kicsit nyugodtabb időszak ilyen még nem volt. És ezt kihasználtuk, megmondom őszintén, mindenki fókuszált egy pici gyerekre, családra, nyugi volt, és feltöltődtünk. Azt értem amúgy, hogy minőségileg volt egy kis szintugrás így a pihenés után, hogy lelkesebben, szívesebben, nyugodtabban, pihentebben dolgozik mindenki.
Akkor lehet, hogy ezt érdemes beépíteni a mindennapokba, vagy az itt szívesokban?
Azt abszolút be kell, hogy meg kell húzni a határokat, igen. Tehát nyilván akinek gyerek van, vagy család van, az pontosan tudja, hogy délután mennyi idő tud már allokálni esetleg arra, hogy megválaszolja a leveleket, vagy mikor tudja visszahívni a jelölteket. Határokat kell húzni, ez egészen biztos. Pozitív tanuló pénz is ez az időszak önmagunk menedzsmentjére.
Ki tudná helyesebben vagy jobban megjósolni azt, hogy mi lesz a közeljövőben vagy a távoli jövőben ezzel az egész munkaerőpiaccal, munkavállalókkal, munkaadókkal, mint egy HR-es? Úgyhogy így kérdezem tőled, hogy nagyon sokszor elhangzik az a mondat, hogy a járvány után már semmi sem lesz olyan, mint régen. Nem tudom, hogy hallottad-e már ezt a...
Igen.
Szerinted ez tényleg így van? Nem gondolod azt mondjuk, hogy dehogy is nem? Tehát, hogy kell, mit tudom, egy fél év, és ugyanúgy mindenki visszáll ugyanabban a kerékvágásra, elfelejtjük a home office-t, kevésbé leszünk támogatóak, nem figyelünk már megint egymásra. A világ az ugyanaz a világ marad, mint előtte volt.
Van ilyen nézet is. Én egy picit azért billenek oda, hogy nem térhet vissza a folyó ugyanabban a mederbe, mert megtapasztaltunk valamit, amit előtte nem, és szokták mondani, hogy nem hiányzik a madárnak a kalitka, amíg csak kalitkában van, mert nem volt kint, de most megtapasztaltuk, hogy milyen otthon dolgozni, milyen nem utazgatni oda-vissza egy-egy órát. Van igényünk most már a home office-ra, és ezt interjú jelzik is. Annyi jogon kérdés lett hánynak home office van a pozícióhoz. A jelöltek is egy kicsit így jobban vágynak a szabadságra. Nyilván van az a réteg, akinek nem volt ez annyira komfortos, hogy otthon volt. Ő szeretné visszatérni irodába, de ő is megkérdezi, hogy van egy nap home office. Az is látszik, hogy a menedzsment réteg is elkezdett átalakulni. Muszáj volt megbízniuk az emberekben, és mindaddig, amíg eddig kontrollálni tudták az irodában egymást, most ez a kontroll egy picit átbillent a bizalom oldalára. Ők megtapasztalták magukban az érzést, hogy tudnak bízni, és van teljesítmény, van eredmény. Mindenki változott valamilyen irányba, és ez, hogyha negatívan visszaváltozna a régibe, akkor nem történt semmi a világgal. Én nem gondolom,
úgy érzed, hogy az negatív volt a régi világ?
Nem, csak nem negatív volt, csak mivel mindenki tanult belőle, akár vezetői menedzsment és munkavállalói szinten, ezeket a plusz tapasztalatokat beépítve könnyebb előre menni. Ez mindenképp egy fejlődésnek könyvelhető el, hogyha ezt tudatosan használjuk a jövőben, nem pedig ha azt mondják, hogy vissza kell menni, és nekünk ez nem volt komfortos, akkor keresünk másik munkáját, nem fejet hajtva, kompromisszumot hozva, ami már nekünk nem jó, azt csináljuk tovább. És meglett az emberekben ez a fajta igény, én ezt látom, hogy igénye lett az embereknek valami pluszra, amit most megkaptak.
Ahogy ezt mondod, én úgy érzem, hogy nektek is bejött ez a fajta munkavégzés. Jó sejtem?
Nekem nagyon. Én tényleg egy picit összeteszem most a kezem, hogy ennek része lehetek.
Neked nehéz volt megbízni az embereidben? És ez a bizalom?
Nem nagyon könnyű. Mi 2012 óta home office-ba vagyunk, akkor állt át a cég a teljes 100%-os home office-ra. Bárki bármikor jöhet irodába, van asztala, van gépe, de nem elvárás. Nálunk választott home office van, ami azt jelenti, hogy általában hetente egy napot jönnek be a kollégák. Tehát nekünk ebben igazából olyan nagyon nagy újdonság nem volt, de mivel én állandóan úton voltam cégeknél tárgyalni, hatalmas logisztika volt minden napom, na ezt így kb. 80%-át a munkának így le tudtam vágni, és minőségileg ugyanúgy tárgyalok Zoomon és minden egyéb platformon, ugyanaz az eredménye szinte, hiányoznak az emberi kontaktok, de azt érzem, hogy nincs akkora gap és különbség közötte, hogy az az áldozat, ami azzal járt, hogy egész nap megy az ember és jön-megy, pótolja ezt a mínuszt. Én sokkal nyugodtabb vagyok, sokkal eredményesebb vagyok, sokkal jobban szervezettek a napjaim, sokkal nagyobb a balansz, ha délután leteszem a gépet 4-kor, és leülök a kicsi mellé, akkor az van. Nem kapkodom fel a telefont, nem ülök az e-mailemen, és koncentráltabb is lett. Én csak pozitív dolgot tudok mondani az én életemben, kizárólag.
Ha már említetted a kicsit, egy nagyon picit kitérhetünk a családodra, mert hogy te anyuka is vagy.
Igen, igen, igen.
Hogy befolyásolja a vállalkozással való közösséget azt, hogy hogyan tudsz ott dolgozni?
Rám rettenetesen jó hatással volt. Én egyedül vállaltam a picit, mi 3,5 éve vagyunk ketten. Nagyon jól működik, minden szervezés kérdése. Nyilván most, hogy be van zárva a bölcsi, kicsit bonyolultabb. Babysitter segítségével sikerült megoldani ezt a kérdést, akiért nagyon hálás vagyok, mert jól megvannak. Én azt látom, hogy nagyon sokat hozzám teszem, hogy az emberi fejlődésem a cégben is, a toborzásban, a kiválasztásban, ahogy én az emberi értékeim változnak, és ebben nagyon sokat köszönhetek a gyereknek, aki egy óriás tükör, vagy egy 24 órás terapeuta, ahogy mondani szoktam. Ezek, ahogy lecsapódnak az emberben, és gyökeret ver és kivirágzik, azután a megjelenik kívül is. Nyilván, ami először belül elkezd fejlődni, azután a kívül is kell, hogy teret kapjon. Azt látom, hogy a türelmem nagyon-nagyon sokat javult. Nem sok dolog tud már kihozni a sodromból. Amikor konfliktus van ügyfélel, akkor is megkérem, hogy vegyünk egy levegőt, beszéljük át, az a cél, hogy közös megegyezés legyen. 5 évvel ezelőtt nem ezt mondtam volna, hanem visszaívom egy pár nap múlva, vagy átgondolom, vagy új stratégiát építek. Most ott szóban, telefonon neki megyek, és intézzük. Sokkal eredményorientáltabb lettem, a fölösleges virágnyelv, túl körbeírt, túl szofisztikált, hogy ezeknek már úgy nem látom az értelmét, és ezek azért koncentrálódnak, ez a minőség és koncentrált és időhatékonyság, szervezés, ez megjelenik a cégben is, a szerződésekben, a munkafolyamatokban, nyilván ez átmegy.
Hol látod magad és a cégedet mondjuk 10 év múlva?
Én nagyon szeretném, ha ez a cég ugyanígy működne egy akár családi cégre. Hát ha 10 év múlva még majd a tulajdonostársam gyereke, és nem is azt gondolom, hogy beszállnak mögénk, de egy 20 év múlva azért hátha. Én azt gondolom, hogy valahol külföldön élek majd, és kinyitom a gépem, és ugyanúgy tárgyalok Zoom-on a megrendelőimmel.
Azt lehet tudni, hogy hol külföldön?
Van 2-3 álomhely, Dél-Portugália, Faro környéke, Andalúzia, Olaszország is, akár meglátjuk, 10 év múlva remélem oda fúj a szél.
Úgy érzem, hogy melegkedvelő vagy.
Én igen, a kicsi meg hideg, úgyhogy ő Norvégiába szívesebben menne a részárvasokhoz, tehát erős kompromisszumot kell majd találnunk.
Meg kell mondanom, hogy a mediterrán és az északi sarkköri rész között ez a kontinent, száraz kontinentális éghajlat, hogy mi vagyunk Magyarországon, ez egy jó kompromisszum.
Elmozdulnék egy picit, ha egy mód van rá, de ahogy látom, majd Dánia partjain kikötünk, mert ott víz is van, meg hideg is, aztán érjen be mindenki a saját igényeivel, de alapvetően én bízom benne, hogy azért a 60-70%-a a munkámnak mehet majd online, mert ez működik és eredményes.
Nagyon szépen köszönöm Pető Anikónak, hogy itt volt velünk, karriertanácsadó és HR szakember. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottál.
Nagyon szépen köszönöm.
Ring Podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Iratkozz fel a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.